Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Farkas Dávid, ez az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a szerkesztő Szatmári Katalin. A közel-keleti helyzet, valamint az orosz-ukrán háború friss fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most először arról lesz szó, hogy a migráció geostratégiájáról írt tanulmányt a Migrációkutató Intézet főigazgatója. A könyv nem csupán demográfiai mutatókat vizsgál, hanem kitér az egyre súlyosbodó vízhiány kérdésére is az érintett régiókban, a migránsok célországaiban is. Domanics András összeállítása.
A migrációs válság csak egy tünet. A Migráció geostratégiája című könyv ennek mélyebb, adatalapú okait vizsgálja, mondta el az Inforádiónak a kötet szerzője Dezső Tamás, a Batthyány Lajos Alapítvány kuratóriumának elnöke, a Migrációkutató Intézet főigazgatója.
Bármilyen népesedés statisztikai mutatót nézek, ugye a népesség növekedés éves üteme, a medián életkor, a termékenység iráta, tehát bármilyen mutatót nézek, azt a következtetés lehet levonni, hogy a világnak azon része, amik a globális nyugaton kívül vannak, sokkal dinamikusabb fejlődnek népesség szempontjából.
A medián átlag életkor Európában 42 év körül van, míg például Afganisztánban 17 év, a Közép-Afrikai Köztársaságban pedig mindössze 15 év, mondta Dezső Tamás.
Ugye az ENSZ adatai alapján 2050-ig 1.239.000.000 fővel lesz nagyobb a népességi azon régióknak, Közép-Kelet, Közel-Kelet, Észak-Afrika és Szubszor-Afrika, amik a migrációnak a potenciális forrásai.
Évente 49 millió fővel lesz nagyobb a népessége azoknak az országoknak, ahonnan a migránsok érkeznek, ami egy spanyolországnyi népesség minden évben.
Egy kettes termékenység rátán, amitől még messze vagyunk mi is, és Európa szinte minden országa, és 1,5-1,6 körül mozgunk, tehát még mindig fogyvágon vagyunk. A kettes termékenység rátánál ugye két gyerek, 4 unoka, 8 dédunoka és 16 unoka lesz. Most a muszlim világban például 5-ös termékenység ráta van, ott 5 gyerek, 25 unoka, 125 dédunoka és 625 unoka van.
A kötet által vizsgált másik geostratégiai kérdés a vízhiány, mondta a főigazgató.
Pont azok a régiók fognak kiszaladni, amelyek amúgy dinamikusan nőnek lélekszámban. Tehát a növekvő népesség mellé társul még egy vízhiány is. Ez egy újabb olyan faktor, ami meg tud lendíteni komoly tömegeket.
Dezső Tamás beszélt arról is, hogy Magyarország hosszú távon egy 10%-os édesvízkészlet csökkenéssel számolhat, ami kezelhető, míg Ukrajna például 2045-re teljesen kiszárad.
Például Ukrajna folyóvizeinek a 80-85% az Belarusból és Oroszországból jön, és hogyha ők duzzasztógátakat építenek a folyókon, mert nekik is kell a szározóvíz, meg vízerőm, és a többi, akkor Ukrajnában nem nagyon lesz víz.
A Migrációkutató Intézet főigazgatója szerint az is nagy kérdés, hogy egy esetleges fegyveres konfliktus esetén a letelepedett bevándorlók fognának-e fegyvert új hazájuk védelmében, ami társadalmi feszültségforrás lehet. Domanics András, Inforádió, 88,1.
A Migrációkutató Intézet elemzése szerint iráni menekült áradattól retteg Európa. A részletekről Kalapos Mihály kérdezte Szejfó Omárt, az intézet kutatási vezetőjét.
Az Európai Unió menekültügyi ügynöksége állítása szerint, ha csak a 90 milliós irán lakosságának a 10%-a elkényszerülne hagyni az otthonát, már az elviselhetetlen nyomás alá helyezné az európai országokat. Itt általában Szíriának a példáját szokás ilyen viszonylatban említeni, ahonnan az elmúlt időszakban, pontosabban a háborúnak a 15 évében hozzávetőleg 6 millió ember hagyta el a hazáját. Irán esetében, hogyha csak 10%-ról beszélünk, az már 9 millió főt jelent, ami jelentősen túlterhelni a környező országokat, és biztosra vehetjük, hogy nagyon sokan Európa felé vennék az irányt.
Itt azért van Törökországgal egy közös 560 kilométeres határszakasz. A törökök mennyire tudnák feltartóztatni a menekült áradatot?
Törökország felmondta a maga Willkommens kultúrját, tehát ne felejtsük el, amikor a szíriai háború elkezdődött, Erdogan elnök menedéket ígért a szíriai állampolgároknak. Azóta ennek megitta a levét a török elnök, nőtt a társadalmi feszültség, a politikai feszültség, és immár Törökország is lezárná a kapuit. Az 560 kilométeres határszakaszon már 204 kilométerben egy épített határzár van az iráni határon, további 91 kilométeren épül egy határ, a többi rész pedig gyakorlatilag hegyvidék. Mindez nem azt jelenti, hogy nem lehet átjutni ezen a határzáron, hiszen végső soron itt egy nagyon hosszú szakaszról van szó, és hogyha az igény megvan rá, a kereslet megvan, akkor az embercsempészek megtalálják az utat annak, hogy átjutassák az ügyfeleiket.
Az igaz, hogy a németek többsége aggódik amiatt, hogy az iráni konfliktus eszkalációja esetleges új menekült hullámot indíthat Európa felé?
Igen, legutóbbi felmérések szerint a németeknek 73%-a gondolja úgy, hogy Németország a mostani helyzetében már nem tudna megbirkózni egy menekült válsággal, ami Irán felől indul el. Ugyanakkor tegyük hozzá, hogy ez a szám gyakorlatilag a többi európai országban is feltételezhetően hasonló lenne, hogyha ott megkérdeznék a lakókat, és az látszik, hogy az európai kormányok is igyekeznek valamilyen módon távol tartani ezt a problémát.
Mi lehetne egyébként a megoldás?
A háború gyors lezárása alapvetően mindenképpen mérsékelni a migrációs kedvet, ami a nagyobb problémát jelenti, az az, hogy az embereknek a többsége valójában nem a háború elől érkezik Iránból. Iránban a gazdaság katasztrofális helyzetben van, már a háború előtt is a 92 millió lakóból 28-30 millió ember volt a Világbank tavalyi adata szerint, aki lesüllyedő stádiumban volt gazdaságilag, tehát valamikor a középosztályhoz tartozott, de elvesztette a megélhetését. Gyakorlatilag ez a legmobilisebb réteg migráció szempontjából, hiszen ők azok, akiknek jellemzően még van valamiféle tartalékuk, amit összeszedhetnek ahhoz, hogy új életet kezdjenek, vagy hogy első körben kifizessék az embercsempét. Szeket. Félő, hogy az iráni háború lezárulásával a gazdaság továbbra sem áll helyre, a feszültség továbbra is megmarad, nem lesz egy politikai rendeződés, és az elhúzódó válság nyomán milliók dönthetnek úgy, hogy elindulnak Európa felé.
Szejf Omárt, a Migráció Kutató Intézet kutatási vezetőjét hallották. Jelentős szárazföldi amerikai-iráni összeütközésre nem számít az Inforádiónak nyilatkozó biztonság és védelempolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Kaiser Ferenc szerint különleges műveleti akció részeként az iráni dúsított uránkészletek megszerzése lehet a cél. A riporter Kalapos Mihály.
Szárazföldi összecsapásra számíthatunk?
Nehéz megmondani, jelentőse semmiképp. Ugye ez az 50 ezer fő, ennek a döntő többsége a különféle reptereken a kiszolgáló állomány, a repterek őrzés védelmét látja el, vagy hadihajókon az állomány. Ugye most egy ejtőernyős dandárt legalább más források szerint 2000, összesen sincs 5000 ember, valamint a már említett USS Tripoli vezette úgynevezett deszant készenléti csoport, amin valóban bő 2500 tengerész gyalogos van a három hajón teljes fegyverzettel, némi helikopteres és repülőgép támogatással, de ezekkel maximum a Perzsa öböl bejáratának valamelyik szigetét lehetne elfoglalni, azzal meg az a baj, hogy azt meg folyamatosan pergő tűz alá venni a partra telepített, tehát az iráni partokra telepített hagyományos úgynevezett tábori vagy csöves tüzérség, illetve különféle rakétasorozatvetőkkel is tűz alatt lehetne tartani, tehát bármilyen akár csak korlátozott amerikai szárazföldi akcióra sor kerül, akkor ugrásszerűen nőni fognak a veszteségek, ami nem biztos, hogy kell a republikánus pártnak és személy szerint Donald Trump elnöknek a félidős választások előtt. Ahhoz pedig, hogy egy nagyobb méretű szárazföldi támadást megindítsanak az amerikaiak Irán ellen, nem szabad elfelejteni, hogy 1,6 millió négyzetkilométer, 91 néhány millió ember, ahhoz egy több százezres haderővel kéne megindulni, amihez gondolom az iraki kudarc, illetve a még hosszabb ideig tartó és még sokkal többbe kerülő, mint pénzben, mint emberéletben afganisztáni fiaskó után nem hiszem, hogy van olyan amerikai politikus, de pláne katonai vezető, aki azt mondaná, hogy jó ötlet megtámadni iránt. Ami esetleg felvetődhet, erről mostanában elég sok forrás ír, hogy valami különleges műveleti akció keretében valahogy megtámadni azokat a helyeket, ahol az iráni dúsított uránkészleteket tárolják. Azt nem tudjuk, hogy az amerikaiak tudják-e, vagy az izraeliek, hogy hol vannak ezek a készletek, de valószínűleg valahol az iráni hegyvidéken egy nagyon mély barlangrendszerben tárolják őket. Tehát annak van némi esélye, hogy ha megvan ez a raktár, és biztos információkból lehet tudni, akkor egy korlátozott, deszant művelet keretében zömmel különleges műveleti katonák, ugye őket a köznyelv kommandósnak nevezi, megpróbálják ezeket a készleteket elragadni, tehát Iránt megfosztani a potenciális atombomba készítési alapanyagoktól.
A hormuzi szoros miatt az elhúzódó iráni konfliktus mekkora bajt okoz az egész világnak?
Hát röviden hatalmasat. Elszabadult a kőolaj és vele együtt a földgáz világpiaci ára, és itt nem csak az üzemanyagról van szó. Ugye a kőolaj nagyon fontos műanyagipari alapanyag. A földgáz a műtrágyának, az ammóniumnitrát trágyáknak az egyik legfontosabb alapanyaga. Tehát ebből akár még globális élelmezési válság is lehet, hiszen maguk a gazdag olajmonarchiák a Perzsöbölben a világ ammóniumnitrát műtrágya gyártásának több mint a 20%-át adják, úgyhogy náluk azért a sivatagban nincs igazán komoly mezőgazdaság, tehát az szinte teljes mértékben exportra megy. Ilyen gyárat is ért már iráni támadás egyébként, és maga Kína, ami szintén hatalmas műtrágyagyártó, zömmel a Perzsöböl térségéből érkező cseppfolyósított földgázt használja műtrágyagyártásra. Tehát élelmezési válság is lehet a dologból, ha még sokáig tart. Például a repülőgépüzemanyag, az úgynevezett jet fuelnek, majd a negyede készül az öbölben, tehát ugrásszerűen nőni fognak a légiközlekedési árak. Ez kihat a turizmusra, globális gazdasági recessziót várnak nagyon sokan a háború miatt, főleg ha elhúzódik, és ezt lehetne sorolni a végtelenségig. Környezeti hatások, ha például úgy rendesen sikerül meglőni valamelyik nukleáris létesítményt, Izrael például már több csapást mért a Busheri atomerőműre. Az ott van a Perzsöböl északi partján, hiszen sótalanítják a vizet, és azt használják a reaktorok hűtésére. Tehát, hogyha ott bármi sugárszennyezés történik, tehát mondjuk egy Csernobil-típusú katasztrófa bekövetkezik, akkor a Perzsöböl vize sugárszennyezetté válik. Tehát lehet, hogy vége lesz a háborúnak, de egy darabig azért sem lehet hajózni arra felé, mert nagyon komoly szennyezés van a vízben. Plusz nem csak Irán tisztítja onnan, sótalanítja az felhasznált édesvizet, hanem az öbölben menti olajmonarchiák is zömmel, tengervíz sótalanítással biztosítják az édesvíz igényüket. Most egy sugárszennyezett vízből azt nem lehet megoldani. Röviden összefoglalva, egy globális recesszió lehetőség, ami minden gazdaságot meg fog viselni, sajnos benne van ebben a történetben, pláne még hetekig vagy ad abszurdum, sajnos egyáltalán nem kizárható, hónapokig tart még.
Kaiser Ferenc biztonság és védelempolitikai szakértőt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét hallották.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
Donald Trump ismét úgy fogalmazott, hogy nagyon hamar befejezi az Irán elleni háborút. Előzőleg pedig azt vetette oda szövetségeseinek, hogy maguk szerezzék meg az olajukat. Részletek Svetnik Endrétől.
Annak ellenére, hogy Irán olajának elvételét és több tízezer amerikai katonát mozgósító szárazföldi műveletet emlegetett, az amerikai elnök kedden arról is beszélt, hogy rövidesen leállíthatja a háborút. Szerintem 2-3 héten belül távozunk, mert nincs okunk tovább csinálni, mondta Donald Trump a Fehérházban. Az elnök szerint megtörtént a rezsimváltás Teheránban, mert úgymond sokkal racionálisabb emberekkel kommunikálunk. Az ellentmondásos megjegyzések sorában hétfőn arról beszélt, hogy kész feladni a háborút, de lerombolná Irán energetikai hálózatát, ha nem sikerül szabaddá tenni a hajózást a Hormuci szorosban. Sőt, az iráni tengervíz sótlanító telepek elleni támadásról is beszélt, bár az Iszlám Köztársaság saját vízhiánya ellenére kevésbé függ ezektől, mint szomszédai. Trumptól azt is megkérdezték, hogyan mérsékelni az olaj és a benzinárát. Csak távoznunk kell Iránból, ezt nagyon hamar elrendelem, mondta, miközben nemzetközi szervezetek globális recessziótól tartanak, egyes országokban pedig példanélküli üzemanyaghiány alakult ki.
President Trump has hit out at the UK and other countries, telling them to go get their own oil.
Az amerikai elnök egy további sarkos megjegyzését a szövetséges országoknak, köztük Nagy-Britanniának címezte. Menjetek és szerezzetek magatoknak olajat, írta egy közösségi posztban, arra utalva, rájuk bízza, hogyan boldogulnak, ha nem sikerül megnyitni az energiaszállítást. tárgyalások miatt fontos hormuci szorost. Ha Trump nem kényszeríti Iránt az útvonal megnyitására, elemzők szerint többféle forgatókönyv is megvalósulhat. Az egyik, hogy Irán szelektíven engedi át a tankereket, természetesen a baráti országokat részesítve előnyben. Már most gyakorlat, hogy az ilyen hajók az iráni parthoz közeli korridoron haladnak át, kikapcsolt nyomkövetőkkel, amelyek titkos alkukra utalnak az irániakkal, írta a Telegraph című lap. Az iráni blokkádon átjutó hajók kínai, indiai, pakisztáni és bangladesi zászlók alatt haladnak. Közben Irán ugyanannyi olajat exportál, mint korábban, de a drágulás miatt megugrottak a bevételei. Egy további opció, hogy Irán úgymond tranzitdíjat, azaz sarcot kezd el behajtani, de ehhez a szomszédos országok beleegyezése is fontos lenne. Egy elképzelés szerint Pakisztán, Egyiptom, Törökország és Szaúd-Arábia intézni az olajszállításokat és a tranzitdíj beszedését, amivel az érintettek komoly összegekhez jutnának. Marco Rubio, amerikai külügyminiszter ugyanakkor emlékeztetett, hogy a lépés törvénysértő lenne, és országa nem fogadná el. Az ő elképzelése szerint egy nemzetközi konzorcium venni át a szoros kezelését, amely nem szedne be semmilyen díjat. Egy jóval kevésbé valószínű forgatókönyv szerint pedig az amerikaiak távozásával az irániak leállnának a rakétázással, és minden visszatérne a régi kerékvágásba. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Komoly gazdasági hasznot hoz Oroszországnak az iráni háború és a hormuzi szoros blokkolása miatti olajáremelkedés. Az uráli típusú olaj már drágább, mint a Brent, mondta az Inforádiónak Bendezsevszki Anton, az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány igazgatója. A riporter Varga Mónika.
A legnagyobb előny most az oroszok számára, hogy a korábbi amerikai szankciók miatt volt sok tucat feltorlódott tankerhajó, amelyek orosz olajat szállítottak. Ugye volt egy adott időpillanat, amikor India hirtelen kilépett ebből a képletből, és amerikai nyomásra bejelentették, hogy nem fognak orosz olajat vásárolni, és akkor feltorlódott a forgalom, nem tudták eladni. Ugye a hormuzi szoroson keresztül gyakorlatilag nem jön olaj, és ott van az a sok több tucat tankerhajó, akik nemhogy potenciálisan a következő hetekben, hónapokban küldhetik az olajat, hanem ott vannak, és most azonnal tudnak szállítani, ráadásul ugye emelt áron, és most nem arról van szó, mint az elmúlt években, hogy az orosz kőolajnak volt egy ilyen toxikus jellege, senki nem akart közvetlenül üzletelni velük, hiszen ez alapvetően magára vonhatta volna a nyugati figyelmet, akár másodlagos szankciókat vonhatott maga után, tehát hogyha van egy konkrét cég, amely kereskedik az oroszokkal, akkor lehet, hogy más nyugati cégek azt mondják, hogy köszönjük szépen, mi veletek nem kereskedünk, és ezért az orosz olajon volt egy, tehát hogy aki mégis elszánta magát, hogy megveszi, az olcsóbban tudott hozzájutni, tehát volt egy diszkontára. Most fordított lett a helyzet, a országok vagy cégek versenyeznek azért, mert ez most azonnal elérhető, készleten van, szállítható, vagyis akár többet is hajlandóak fizetni érte, mint a piaci ár. És ugye tegnap történt meg az a helyzet, hogy az urász típusú olajnak az ára, ez az orosz jegyzésű olajnak az ára meghaladta a nyugati típusú, a Brent észak-európai típusú olajnak az árát.
Ugye ez rendre fordítva van.
Ez általában fordítva van, mert az urász típus az rosszabb minőségű, magasabb a kéntartalmú, nehezebb, és ezért a finomítási költsége magasabb, illetve a belőle kinyerhető végtermék az valamivel rosszabb vagy kevesebb, mint a Brent típusúból. Tehát általában néhány dolláros különbség szokott lenni. A háború óta az nagyobb különbség, egy 20-30 dolláros különbség, de most éppen az urasznak a jegyzése 115 vagy 116 dollár, a Brenté viszont 107. Csak összehasonlításképpen januárban még 40-46 dollár volt az urasz típus olajnak az ára, a Brent pedig 73-74 dollár környékén járt. Tehát az orosz olajnak az ára az majdnem, hogy a háromszorosára növekedett 2-3 hónap leforgás alatt, tehát el lehet képzelni, hogy mekkora többletbevételt jelent ez az oroszoknak.
Mekkorát? Ezt meg lehet becsülni, mert nyilván ez nem lényegtelen a háború finanszírozása tekintetében sem.
Persze, hát a jelenlegi ár szinten, hogyha pusztán a különbséget nézzük, a 46 dolláros szint és a 116 dolláros szint közötti különbséget, ez havi alapon mintegy 14 milliárd dolláros bevételt jelent az oroszoknak. Persze nem lehet ennyire általánosítani, mert eltérhetnek a szállítási költségek, van, aki ezt a hasznot lefelőzi, tehát, hogy ennél kevesebbet kap konkrétan az orosz állam, de nagyságrend az hasonló. Most, hogyha hozzávesszük, hogy az orosz katonai költségvetés 140-150-160 milliárd dollár egy évben, akkor csak önmagában ebből a többlet bevételből egy év alatt kijön önmagában az orosz katonai költségvetés éves összege. Nyilván nem maradnak, tehát most remélem, hogy ezek az árak nem maradnak fenn egész évben, vagy év végéig, és hogyha az Egyesült Államok befejezi a háborút, akkor valószínűleg korrigálni fognak az árak. Valószínűleg nem fognak visszaesni arra a szintre, ahol korábban jártak, de egy jelentős árkorrekciót fogunk látni, és akkor már nem ezekkel a bevételekkel fog számolni Oroszország. De aztán ki tudja, lehet, hogy még hosszú hónapokon keresztül fennmarad az az ár, és minden egyes hónapban 14 milliárd dollárral több ketyeg.
Bendazsevszky Antont, az Ökonomusz igazgatóját hallották. Két balti tengeri kikötő és egy a közelükben lévő hatalmas olajfinomító elleni tömeges ukrán dróncsapások jelentős veszteséget okoztak Moszkvának. A katonai akciókról Zsámboki Zsolt kérdezte Deák Andrást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársát.
Hol vannak pontosan ezek a létesítmények? Gondolom itt a balti tengernek a legkeletibb csücskében.
A Primorsk, igen, tehát a Finnöbölnek hát kicsit már az északi részén, de nagyon közel Pétervárhoz. Uszlug az a déli oldalán van a Finnöbölnek, a ész határfele.
Mekkora jelentőség ezeknek a létesítményeknek, az orosz kivitel hány százaléka megy át ezeken a területeken?
Nyers olaj és olajtermék kivitel durván 30%-a. Talán az egyharmada ment át ezen 2025-ben. Ugye ezen kívül a Fekete-tengeri és a távol-keleti kivitel az, ami ahol vannak jelentősebb kikötők. Viszonylag nagy tétel, és azt hozzá kell tenni, hogy ez a legkedvezőtlenebb helyen van. Tehát a távol-keleti kikötők azok sokkal nagyobb forgalmat folytatnak az utóbbi időben, hisz Kínába és Indiába irányul a kivitel. Minden viszonylag hosszú úton Európát megkerülve kell eljutatni az olajat Indiába és a távol-keleten.
Miért pont most és miért pont itt csaptak le az ukránok?
Valószínűleg találtak egy részt a orosz légvédelmen. Tehát ezek a bombázások, amikor finomítókat és különböző tranzit infrastruktúrát bombáztak az ukránok, és a jéghegy csúcsa az orosz légvédelem nagyon hatékony. Pár százalék az, ami átmegy az orosz légvédelmen. Ezeknek a drónoknak, ezeknek a repülőszerkezeteknek az, hogy Uszlugát hiszen ötször bombázták az elmúlt 10 napban, Primorszkot is többször. Ez azt jelenti, hogy valahol tömegesen át tudnak jutni, és az orosz légvédelem nem kapja el őket. Tehát most az a kérdés, hogy az orosz légvédelem ezt a részt bárhol is legyen, be tudja foltozni. Hát itt találgatások vannak, hogy az oroszok azt állítják, hogy ezek NATO légtérből jönnek be. Ez mondjuk nem, akkor is el kéne tudniuk kapni, de a szakértők egy része azt mondja, hogy valószínűleg a határzónán keresztül, határ mentén mennek föl, és ott az oroszok és a NATO országok sem bántják őket.
De ekkora hatótávolsága van? Tehát azt hiszem, 800 kilométer ez az Ukrajnától.
Ezt eddig is tudtuk, hogy ezek a drónok ugyanak megcsinálni, hogy akár 2000 kilométerre is el tudnak menni, tehát finomítókat eddig elértek az ukránok egészen nagy stratégiai mélységben. Tehát ez valószínűleg ezt Ukrajnából el lehet indítani. Hát ugye az alternatív megoldás az lenne, és ilyet is láttunk már az ukránoktól, hogy egy közszolgálati akció keretében orosz területről indítanak valahol például a távol-keleten drónt. Úgy gondolnám, hogy ilyen tömegesen nem tudják megcsinálni orosz területről. Tehát ezek valószínűleg Ukrajnából jönnek, valahol átmennek az orosz légvédelmen, és tudnak kárt okozni.
Ukrajna azt állítja, hogy innen látják el az orosz harcoló felek nagy részét olajjal. Ez igaz?
Hát ez meglep. Ugye ezek exportterminálok, ennek kifejezetten az a jelentősége, hogy külföldre menjen. Esetleg a finomítók lehetnek olyanok, de úgy gondolnám, hogy inkább a központi térségben és a déli részen működő finomítók azok, amik ellátják az orosz hadsereget. Nem tudok erről, és nem is tartom életszerűnek.
Mekkora kárt okozott Moszkvának ez, illetve az, hogy az iráni háború óta jelentősen emelkedett az olajvilágpiaci ára, így az orosz Ural típusú olajé is?
Hát az, amely kiderül, hogy mekkora a kár, ugye ilyenkor az biztos, hogy például Primorszk leállt pár napra teljes egészében, ami nagyon nagy siker. Ugye tudni kéne egyrészt azt, hogy mit lőttek szét pontosan, hogy ez mennyire pótolható. Eddig ugye azt láttuk, hogy az oroszok nagyon gyorsan tudták pótolni, különben az ukránok is kezdetben egészen mondjuk múlt év őszig nagyon gyorsan tudták pótolni azt, ami megsérült. Egész egyszerűen leszereltek valahonnan egy ugyanolyan eszközt, átvitték is. Volt, illetve hogy mennyire tudják átirányítani. Tehát ez a három az a tényező, ami számít. Én ezért mindig azt mondom, hogy ilyenkor várni kell, meg kell várni a rákövetkező hónapnak a statisztikáit, és ott meg kell nézni, hogy mekkora a kiesés. Valami biztos lesz, tehát hogy pár százalék tartósan fönnmaradhat, de hogy ez egy számjegyű, 10-20-30, vagy esetleg ennél több, azt meglátjuk. Ugye hát az orosz költségvetés köszönöm szépen jól van, már a Hormuznak, tehát nem is különben a hagyományos export bevétel a legnagyobb, hanem ami perdöntő volt, hogy a korábbi fél év szankcióinak hála, a túltermelésnek hála kiragadt a tengereken, illetve az orosz depókban hatalmas mennyiségű olaj. Nem tudták eladni az oroszok, egészen rosszul nézett ki a dolog mondjuk az év elején. Ezt most nagyon magas áron el tudták adni ilyen egy hónap alatt nagy mennyiséget. Tehát ez mondjuk önmagában ez az egy tétel, ez egyedül az orosz nemzeti össztermék 1%-a. Ez most így egy hónap alatt az önükbe hullott. Tehát, hogyha ez itt tartósan fennmarad, akkor nem lesznek gondok az orosz költségvetésben. Már így is úgy gondolom, hogy ez az év elszállt.
Deák Andrást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársát hallották. Ezzel véget ért az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.